kétségekre emelem, honnan jön az én segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Kegyelem, irgalom és békesség adassék nékünk bőségesen az Atya Istentől, ami Urunknak, Krisztus Jézusnak a megismerésében. Ámen. a mi Isten tiszteletünknek megáldása, ige hallgatásunk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, hallgassátok meg a virágvasárnapi evangéliumot, ami Urunknak, Jézus Krisztusnak Jeruzsálembe való bevonulásának történetét, amiképpen ez írva található a Lukács írása szerint való evangélium 19. részében a 28. verstől a 44. versig terjedő ige szakaszban a következőképpen. Miután ezeket elmondta, Jézus tovább haladt Jeruzsálem felé. Amikor közelért Betfágéhoz és Betániához, az olajfák hegyénél elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik: menjetek az előttünk levő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötött szamácsikót, amelyen még ember nem ült. Oldjátok el, és vezessétek ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért oldjátok el, mondjátok ezt: az Úrnak van szüksége rá. Ekkor akiket küldött, elmentek, és mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. Amint oldozták a szamárcsikót, gazdái ezt kérdezték tőlük: miért oldjátok el? Mire ők így feleltek: mert az Úrnak van szüksége rá. Azután elvezették azt Jézushoz, felső ruhájukat rátették a szamárcsikóra, és felültették rá. Amint ment tovább, az emberek az útat rejtették felső ruhájukat. Mikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága kezdte örvendezve fennhangon dicsérni az Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották: áldott a király, aki az Úr nevében jön, a mennyben dicsőség és békesség, dicsőség a magasságban. A sokaságból néhány farizeus azt mondta neki: Mester, utasítsd rendre tanítványaidat. De ő így válaszolt: mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta azt. És így szólt: bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemeid elől. Mert jönnek majd reád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak és mindenfelől szorongatnak. Földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásodnak idejét. Imádkozzunk! Szívünknek és lelkünknek minden alázatával borulunk le ezen a reggelen előtted, királyok királya, uraknak ura. Olyan hálás a mi szívünk, Urunk, hogy mi olyan urat szolgálhatunk, akit szolgálni gyönyörűség. Hiszen a te igád könnyű, és az a kereszt, amit te ránk helyezzel, gyönyörűséges. Köszönjük néked, Urunk, hogy te olyan királyunk vagy, akinek az uralma alatt és akinek a szolgálatában mi megszabadulhatunk. Szabadok lehetünk bűntől, haláltól és kárhozattól. De ez csak a te uralmad alatt van így. Köszönjük, Urunk, hogy az igében láthatjuk a te fiadat, istenségét elrejtve, szolgai formát vélvén föl, önmagát megalázva, alázatosan és szelíden szamárhátunk közeledni Jeruzsálem felé. De Urunk, hiszük és valljuk, hogy a szemeink előtt megelevenődő ige lehet számunkra valóság. Így ezért arra kérünk, hogy ígéreted szerint, Jézus Krisztus, jöjj és légy itt közöttünk, ezen az Isten tiszteleten is. Jöjj, légy királyunk, mi megnyitjuk a mi szíveinket. Jöjj egészen közel hozzánk, és beszélgess velünk. Kérünk, hogy bocsáss meg nekünk azt, hogy mi sokszor csak ajkainkkal mondunk téged királynak, de a szívünk valójában távol van tőled. Bocsáss meg nekünk azt, hogyha nem vagyunk engedelmes alattvalóid. A te országodnak nem vagyunk már itt a Földön, engedelmes és csak Te rád figyelő állampolgárai. Urunk, arra kérünk Téged, úgy, ahogyan azok ott, a Jeruzsálemben vezető zarándok úton, Hozsánna, most segíts, légy itt közöttünk, igéddel és szent lelkeddel, munkálkodj bennünk hatalmasan. Ámen. Istennek az az áldott igéje, amely alapján az ő szent lelkének segítségével bizonságot kívánok tenni közöttetek, meg van írva a Lukács evangélium a 19. részében, a 45. verstől a 48. versig terjedő igeszakaszban eképpen. Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni azokat, akik ott árusítottak, és ezt mondta nekik, meg van írva, és az én házam imádságháza lesz. Ti pedig rablók ballangjává tettétek. Aztán naponként tanított a templomban. A főpapok, az írástudók és a nép vezetői pedig arra törekedtek, hogy elpusztítsák, de még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép, hallgatva őt, rajongott érte. Amelyen a mi Úrunk Jézus Krisztus bevonul Jeruzsálembe, minden zsidó ember számára, aki hithű volt és igazán szerette az ő hazáját, az egy csodálatos nap volt. Azon a napon, amelyen Jézus Szamárháton, mint a béke fejedelme, bemegy a Szent Városba, azon a napon kezdődik az az egyhetes felkészülés, amelyel minden zsidó ember, talán a legnagyobb zsidó ünnepre készül, a Páska ünnepére. Kicsitől kezdve nagyig mindenki, aki menni tud és képes mozogni, Jeruzsálembe igyekszik, hiszen az Egyiptomból való szabadulásnak van ekkor az öröm ünnepe. Arra emlékeznek, hogy annak idején az ő őseik felegyenesedhettek a rabigából, kivonulhattak Egyiptomból. Mindazok az zarándokok, akik Jézussal együtt mennek a Szent Város felé, erre az öröm ünnepre készülnek. De ekkor még senki sem sejti azt, hogy Isten egy teljesen más ünnepet készít, erre a Páska ünnepre. Kelet felől, Jerikó városának az irányából a zarándokoknak egész tömege igyekszik Jeruzsálem felé. Ezek a zarándokok mind a hányan Galileából jönnek. Némelyikük már egy egész hete úton van, hiszen több mint 150 kilométeres utat kell nekik megtenni gyalog. Sokan közülük már 5-6 éjszakát töltöttek idegen helyen, a fáradtság mellett fenyegettetve még útonállóktól, vadállatoktól, kígyómarástól. De akkor, amikor ezen a napon ezek a zarándokok, az utolsó kaptatók és emelkedők után végre felérnek az olajfák hegyének úgy 900 méteres tetejére, hirtelen a szemük elé tárul Jeruzsálemnek a megkapó látványa. És ahogyan ott állnak, hirtelen öröm tölti el a szívüket, felednek aztán minden fáradtságot, hiszen a szemmel lévő hegyoldalon íme ott van az Úrnak a hajléka, az úti cél, a végcél, amiért idáig fáradtak, ott ragyog a templomnak az aranyfedele. Itt van Jeruzsálem, itt terül el előttünk a békesség városa. És ezen a ponton minden zarándoknak nagyot dobban a szíve. Elfelejtik minden fáradtságukat. Valaki azt mondta egyszer, én nem tudom megmondani, talán közületek van, hogy olyan ez az érzés, mint a szülőnőnek a fájdalma, amikor először megmutatják neki az újszülött kisgyermeket, és akkor elfelejti mindazt a kint, mindazt a küszködést és fájdalmat, amit szülés közben érzett. Hát ezek a zarándokok is hirtelen elfelejtenek minden fáradtságot. De ez az ünnep és ez a nap egy különleges látogatónak az érkezését is hozza egyúttal. Senki nem sejti még, hogy ennek a szandálos, poros lábú, fehér ruhába öltözött, hosszú hajú és szelíd tekintetű vándorige hirdetőnek a személyében egy király érkezik. Mennyei lelki királyságnak a fejedelme. Ő nagyon különleges látogató. Noha ő itt ebben a városban idegennek számít, hiszen egy másik tartományból való, ő mégsem idegen. Ő hazajön, ő az ő atyának a hajlékához jön. Különleges ez a látogató, mert mindenki más az ünnepre hozza magával az ünnepi áldozatnak szánt báránykát, a páska bárányt. Ő nem hoz más áldozatot, csak önmagát. Mindenki más azért jön, hogy érezze lelkében a bűnbocsánatnak, a bűnei elengedésének ezt a drága érzését, a megtisztulásnak az érzését. Ő különleges látogató, mert pontosan azért megy Jeruzsálem felé, hogy ezeket a bűnöket elhordozza. Más ünnepelni jön. Ő szenvedni jön. Összetöretni és meghalni. Míg más az örömtől újjong, amíg a túláradó örömtől könnyek szöknek a szemébe, ő a gyásznak a könnyeit siratja a békesség városa felett. Olyan csodálatos ebből az igéből azt látni, hogy noha ő maga is azt mondja, hogy a rókáknak van barlangjuk, az égi madaraknak van fészkük, de az ember fiának nincsen fejét hová lehajtania. Noha az ő tanítványai, amikor csatlakoznak hozzá, az ő otthontalanságát és a létbizonytalanságot kénytelenek vele megosztani. Mégis figyelj, amikor kell neki valami, akkor az mindig megadatik. Az Úrnak van szüksége rá. Az Atya mindig gondoskodik az ő fiáról, hogy szükséget ne szenvedjen. Mindig kiparancsoltatik neki éppen az, ami kell. Az Úrnak van szüksége rá. Nincsen otthona és nincsen hajléka. Mégis mindig vannak olyan hajlékok és olyan házak, amelyek egy-egy éjszakára otthonként szolgálnak neki. Nem vetett és nem aratott. Mégis van eledel. Mégpedig annyi, hogy ezerszeresen tudja azt továbbadni másoknak is. Íme a szent városban, ahova zarándokként jön maga is, nincsen hajléka. Mégis lesz olyan otthon, ahol elköltheti azt a bizonyos páska vacsorát tanítványai körében. És nagypénteken halálakor nincsen sírja, nincsen drága kenet, amivel bebalzsamozzák. És mégis az Atya gondoskodik arról, hogy legyen arimátiai József, akinek éppen csak elkészül a maga sziklasírja, és ott lesz a nagy tanásnak az élő lelkiismerete Nikodémus, aki hozza a drága kenetet. De virágvasárnap még csak annyit tudunk, hogy nem volt jószága, és mégis az Úrnak van szüksége rá, rendeltetik számára olyan szamárcsikó, amelyen még senki sem ült. Az üdvtörténet beteljesedik. Beteljesedik a zakariási profécia. És amikor ő immár ezen a szamáron, a béke jelén, a békének a szimbólumán, tanítványai által körülvéve tovább halad, hirtelen kiáltás hangzik. Hozsánna! Hozsánna a Dávid fiának! Áldott, aki jön az Úrnak nevében. Micsoda! És hirtelen, mint egy futó tűz, ez az öröm, ez túláradóvá válik. Ez az az öröm, ami benne van a zarándokokban már Jerikó óta, hiszen sokan közülük szemtanúi voltak annak, amikor Jézus megnyitja a vak Bartimeusnak a szemét. Hála Istennek azért, hogy tanulni lehettünk az ő csodatételeinek. Micsoda! Ez az a Jézus, aki Megújította a kapzsi Zákeusnak a szívét, aki Lázár tudott feltámasztani. Ez az a Jézus, aki meggyógyította betegeinket, és aki megszaporította a kenyeret. Ő az, itt a 12-vel körülvéve, Hozsánna a Dávid fiának. Ő az Jézus, a békesség fejedelme. És ezen a ponton a csendes zarándoklat egészen átalakul, és lesz belőle hangos, újongó diadalmenet. Hozzák a pálmaágakat, és hozzák a felső ruhákat, és királyként köszöntik őt. Mit jelent ez a szó? Hozsánna. Így össze lehet foglalni. Most segíts. Most segíts, Dávid fia. Szabadíts meg, Jézus. Mert itt vannak ezek a büszke, sasos címerek, itt vannak ezek az ezüstösen csillogó mellvértek és sisakok, ezek mind-mind, ami leigázottságunknak a jelei. Az, hogy mi idegen uralom alatt vagyunk megint. Most megyünk éppen Jeruzsálembe. Szabadulást, idegen uralom alól való megszabadulást ünnepelni, és azt kell látnunk évről évre, hogy íme helytartók ülnek a mi nyakunkon. Hozsánna, most segíts, Dávid fia, szabadíts meg, itt az idő. Számunkra Pax Romana. Nem béke. Ha béke, akkor a temetőnek a csöndje és a temetőnek a békéje, halál. Nem kell belőle több. Itt az idő. Dávid fia, szabadíts meg. Ebben a üdvözlésben egyetlen szépséghiba van csak. Az, hogy akik hozsannáznak, azok nem jeruzsálemiek. Pedig Zakariás azt írta meg, hogy örvendez Sion leánya, vagy Jeruzsálem leánya. Akik itt ünnepelnek, azok idegenek ezen a földön. És azok, akiknek igazából ilyen örömmel kellene készülni és köszönteni ezt az érkező királyt, ezek Lukács szerint hallgatnak. De még ez a hallgatás is jobb, mint amiről Máté számol be, aki szerint ridegen kérdezgetik az ünneplést látva, hogy kicsoda ez? Ki ünnepelteti itt magát királyként? És íme Jeruzsálemnek a rideg lelkülete ott van azoknak a felszólalásában, akik a népnek hivatalos vezetői és emberei. A farizeusok odalépve Jézushoz azt mondják, hogy utasítsd rendre a te tanítványaidat. És Jézus szava különösen koppan, ha ezek elhallgatnának, a kövek kiáltanának helyettük. Ott, ahol a tanítványok öröme elfolytatik, ott Isten leomló kövek által nyilvánítja ki az ő akaratát. És milyen döbbenetes azt látni, hogy amikor Jézus látja meg azt a gyönyörűséges látványt onnan az olajfák hegyéről, akkor az ő szeme könnybe lábad. Nem tudunk mi úgy nézni, mint ahogyan ő néz. Nekünk nincsenek olyan szemeink. Ő előtte már ott van a jövőképe. Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megöltett prófétáidat, nem ismertett fel meglátogatásodnak idejét. Hányszor akartalak összegyűjteni benneteket, de ti nem akartátok. Ellene szegültetek. Jeruzsálem békesség városa, nem a békesség városa többé. Ahogyan mindig is a harcnak a városa volt, mert megölted Istennek a küldötteit. Most is arra készülsz, hogy engem ölj meg. És ő már látja az ő szemeivel az idegen sereget, a sáncokat és ostromgépeket, látja a pusztítást, a gyilkolást, látja a halált. Elvégeztetett Jeruzsálem számára. Vége van a kegyelmi időnek. Immár nincs mentség. Amikor Jézus a Kidron völgyén átkelve Jeruzsálemhez érkezik, válaszút előtt áll. Képzeljétek magatok elé azt, hogy ott álltok a Széchenyi Lánchídnak a Pesti oldalán, hátatok mögött a Roosevelt tér, a Tudományos Akadémia. Szembe veletek ott van a Várhegy. Egyik oldalon ott van maga a királyi vár, a másik oldalon a Mátyás templom. Valami hasonló kép fogadja Jézust akkor, amikor beér Jeruzsálembe. Egyik oldalon az Antónia erőd, Dávid király dombjára felhúzva, telve római katonával, akik ilyenkor mindig olyan idegesek, amikor nagy ünnep van, nehogy valami zavargás legyen. A másik oldalon ott van a jeruzsálemi templom. És Jézus válaszút előtt áll. Merre menjen tovább? A Páska ünnepén a messiási váradalmak mindig forpontra értek. Tetőfokára hág a rabiga lerázásának vágya. Szinte ott van a szemünk előtt az ugrásra kész zélótáknak az arca, ahogy a farkas tekintetek összevillannak, ahogy a ruhák alatt megragadják a tőröket, hogy na, Jézus fia, csak egy szót szólj. Tedd meg azt a lépést a gyűlölt ellenség felé, és lesz új Makkabeus háború. Mi gondoskodunk róla. Szólj csak egy szót. És az erőd, valamint Róma, az egész rabságnak a dolgát Jézus Krisztus az atyára bízza. Azt mondja, hogy ítélkezzen a történelem ura ezekben a kérdésekben. Intézze el ő ennek a világbirodalomnak is a sorsát. Mert Jézus másként tekint még a rómaiakra is. Nem azért mond rájuk valamit, mert azok rómaiak. Ott is az egyes embert látja. És ő tud kapernaumi századost látva, csodálkozva hátrafordulni és tanítványokhoz így szólni, bizony ekkora hitet egész Izraelben nem találtam. Neki fontosabb dolga van. Rá a templom vár, mert a templommal baj van. A templom már nem az imádságháza többé. Az Isten tisztelet nem Isten tisztelet, az áldozat nem áldozat, mert elfajult, mert megromlott. Ez az a nép, mondja Ézsaiás, amely csak a szájával tisztel engem, de a szíve távol van tőlem. Mennyire igaz ez Jézus korában Jeruzsálemre? Ó, folynak az áldozatok gyönyörűségesen. Csak épp az oltár szennyes, csak épp az oltár körül állók szennyesek, és akik az oltáron áldoznak, azok szennyesek. Miért tettétek ezt a hajlékot a rablóknak a barlangjává? Annak idején a Makkabeusok korában a nagy utálatosság Antiochus Epifánész disznókat áldoztat ezen az oltáron, és felállított egy Zeus szobrot. És őt, ahogyan a neve is mutatja magát, úgy tartotta, hogy benne az istenség lett nyilvánvalóvá. Ő jelent meg. De ettől ez nem fáj annyira Jézusnak, akiben valóban Isten ölt testet, mint a saját népétől, hogy ők teszik tisztátalanná az imádságnak a házát. Hogyan várhattok külső szabadulást addig, ameddig ti magatok vagytok tisztátalanok? Hogyan várhattok gyökeres változást és rabságból való szabadulást addig, amíg ti sem vagytok különbek, mint a pogányok? Majd akkor lesz változás, ha mi rendeztük a mi dolgainkat Istennel. Ha belsőleg megtisztultunk, megváltoztunk és megújultunk. Hadd hangozzék itt el egy csöndes kérdés. Remélhetünk-e keresztény Magyarországot? Remélhetjük-e a magyarság és Magyarország feltámadását addig, míg ennek a népnek a szíve oly távol van Istentől? Remélhetünk-e feltámadást addig, amíg a keresztény csak névleg keresztjén. De amikor ott van, arról van szó, hogy állhatatosan ki kell állni, bizonyságot kell tenni, akkor megtagadjuk őt, akkor meghátrálunk, akkor már nem vagyunk az övéi. Jézus választ ezen a úton, ő a templom felé indul, azt indul megtisztítani. És a békesség fejedelme kötélből korbácsot von. Hát miféle békesség fejedelme ez? Ilyen békétlenkedő. Őt szelídnek mondják, és alázatosnak ehelyett. Azt látjuk, hogy ott hajkurásza az árusokat, ott űzi és hajtja őket, ott borogatja fel a pénzváltó asztalokat, mint aki magán kívül van, mint egy dühöngő őrült. Hát ez lenne a békesség fejedelme? Igen. Csak van egy döntő különbség közte és mi közöttünk. Az ő haragja szent felháborodás és profétai harag. Tanuld meg Jézustól. Amikor neki személyes sérelme van, amikor hamisan vádolják, amikor kicsúfolják, amikor leköpik, amikor megverik, némán tűri azt. Amikor azonban Isten ügye szenved csorbát, amikor a templomát gyalázzák és tisztátalanítják meg, akkor nem marad tétlen. Kedves testvérem, nem fordítva van ez a mi életünkben? Isten ugye minket nem nagyon zavartat. Legfeljebb lefogjuk a fülünket, elfordítjuk a tekintetünket, ahogy nyugodtan lehet a mi társaságunkban káromlást is szólni. Bezzeg, ha minket sértenek meg. Akkor tudunk felháborodni. Jézus látva a templom állapotát, amelynek imádság házának kellene lennie, nem tud tétlenül nézelődni. Ostort ragad, és megtisztítja azt. Azzal, hogy Jézus a templomba megy, saját halálos ítéletét írja alá. Az élóták ellene fordulnak. Tudom, az ige azt mondja, hogy Júdás azért árulja el őt, mert a sátán belé megy. De valahol az ő árulásának is itt van a csírája. Ő nem ilyen messiást akart. És még annyit hadd mondjak el, hogy ezután a virágvasárnapot követően hangzolnak el Jézusnak a legkeményebb beszédei a megtisztított templomban. Ott beszél bátran, nyíltan, egyenesen és őszintén. Ott mondja ki, hogy kik azok a népnyúzó, valójában Rómával is kollaboráló politikus farizeusok, akik a népnek hivatalos vezetői. Ott beszél adógarasról, ott menti meg a parázna nőt, ott beszél feltámadásról. Olvassátok el, ezek a legkeményebb beszédei. És Jézus a békesség városában, Jeruzsálemben még aludni sem tud. Inkább kimegy 8 kilométernyire Betániába, hogy nyugodtan tudja lehajtani a fejét, mert ott pihenni, ahol őt olyan engesztelhetetlenül gyűlölik, nem tud. Mi az üzenete ennek a virágvasárnapi evangéliumnak? Jézus ma is jön. Ma is úton van. És ezen az úton megáll, bebenéz helyekre és mérlegre tesz dolgokat. Jézus Krisztus ma is gyűjti az alattvalókat az ő királyságába. Ma is ott zörget szíveknek az ajtaján, bebocsátatást kérve. De ezt mondja, előbb változz meg te. Magadon kezd a változást. Kérlek, ne maradj egy darab hitetlenség, egy darab istentelenség, egy darab sötétség ebben a világban. Tudsz-e gyermekem az enyém lenni egészen? Tudsz-e így református lenni? Tudsz-e ilyen keresztény lenni, és tudsz-e ilyen magyar lenni? Mert ha változást akarsz, először rajtad kell, hogy bekövetkezzen. Aztán lehet szétnézni családban, esetleg gyülekezetben, egyházban és hazában. Ezen a virágvasárnapon a mi királyunk semmi más nem vár, mint hogy valósuljon meg az a belső lelki megtisztulás, váljon valóra az a belső lelki újjászületés, és hogy ennek a kezdetén te magad légy. Az, hogy a te hited ne másoknak a hitén alapuljon, hanem legyen személyes. Az, hogy ne mások elvárása miatt légy itt és légy hitvalló, ne mások példája miatt, hanem önmagadért. A lényeg az, hogy a kezdettel légy. Befejezem, te is lehetsz ennek a csodálatos lelki királyságnak, ennek a szeretet uralomnak, te is lehetsz ennek a királyságnak alattvalója. Te magad is lehetsz szabad. Ó, bárcsak sohasem hangozna el mi fölöttünk, ami drága mesterünknek az a mondata, vaj, ha meghallottad volna a hívószót, vaj, ha megismerted volna a te meglátogatottságodnak az idejét. Én hiszem azt, hogy Isten igéje nem munkálkodik hiába. Nem szól hiába ebben a gyülekezetben. Ha ő hív, akkor nyisd ki a szíved. Jöjj ki rájom, Jézusom, Szívem íme megnyitom. Szívembe fogadlak, töltsd be azt. Ne az legyen igaz, hogy csak az ajkam tisztel, de a szívem távol van tőled. Legyen az igaz, amit te mondtál, hogy a szívnek teljességéből szól a száj. Hát légy a szívemben teljesen. Töltsd be azt, hogy én is ezt szólhassam. Lehessek örömmondó, lehessek hűbizonyságtévő. Legyek a te engedelmes katonád, aki a te nyomdokaidban jár. Sőt, lehessek zászlóvivő abban a seregben, amely a te királyságodnak a serege. Uram, cselekedd meg ezt én rajtam, ezen a virágvasárnapon. Vaj, ha megismertük volna a mi meglátogatottságomnak az idejét. Én kívánom, hogy hívd be őt a szívedbe. Legyen ő ura és királya a te életednek, a te családod életének. És végre legyen már királya ennek az egész népnek. Amen. Mindig ez a legnehezebb. Mindig ez a legfájóbb magunkon kezdeni a sort. Urunk, most mégis arra kérünk téged, hogy ennek az igének a magvát vesd el a mi szívünkbe. És urunk, arra kérünk, hogy végre hadd teremhessünk gyümölcsöt, hadd élhessünk neked tetsző életet, hadd lehessünk engedelmes gyermekeit. Urunk, hadd tanuljuk meg tőled azt a szelídséget, amely téged jellemzett. Hogy a magad sérelmét nem hánytorgattad, azon nem háborodtál fel, de nem tudtad tétlenül nézni azt, hogyha te a te atyádnak az ügye hátratételt szenved. Urunk, ezen a délelőttön hadd fohászkodjunk az előttünk álló hét minden áldott alkalmáért. Hadd fohászkodjunk a bűnbánati hétnek az alkalmáért. És arra kérünk téged, Urunk, hogy készíts fel bennünket az úrvacsora jegyeinek a vételére. Táplálj bennünket a mi üdvösségünkre. Formálj bennünket olyanná, amilyennek te szeretnél látni, hogy mi engedelmeskedhessünk. Urunk, hadd fohászkodjunk a mi szeretteinkért, családtagjainkért, közelvőkért és távollévőkért egyaránt. Hadd imádkozzunk azokért, akik oly kedvesek a mi szívünknek. Urunk, az ő szívükben is növeld az irántad való hűséget és szeretetet. Urunk, azon a legnehezebb helyen, ami otthonainkban és családainkban is, hadd tudjunk rólad örömmel újjongó bizonyságot tenni. Urunk, oly nagy szükségünk van rád. Ezen nép oly távol van tőled, és még csak ajkával sem tisztel. És Urunk, ezen a délelőttön mi is úgy kiáltunk, hogy Hozsánna. Jézus Krisztus, most segíts, jöjj el hozzánk, maradj velünk áldásoddal, ígéddel és szent lelkeddel. Te így tanítottál bennünket. Thank you.
Áldott a király, aki az Úr nevében jön. A mennyben békesség és dicsőség a magasságban. Az ő kegyelme, szeretete és békessége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Ámen. Áldás békesség a viszontlátásra.